A polgári naptár szerint 2008. január 26-a szombat van, 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom Erev Tov, a mikrofonnál a felelős szerkesztő Ádám Ráhel. Híradásunk tartalmából. Abu Mazen, palesztin elnök, 3 napos gyászt rendelt el a palesztin autonómia területén, George Habash nevű 82 éves terrorvezér halála kapcsán. Néhány nap múlva teszi közzé a Vinográd vizsgáló bizottság a második libanoni háború kudarcainak okát és felelőseit vizsgáló jelentését, és annak egy végleges változatát. Ma is folytatódott a 3 napja áttört határszakaszon a gázai palesztin lakosok Egyiptomba vándorlása. Egy nagyszerű sporthír, az izraeli férfi teniszpáros Andy Ram és Joni Erlich megnyerte az ausztráliai Grand Slam teniszversenyt. Híreink után pedig dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázatát hallják. Részletes híreink. Abu Mazen palesztin elnök, aki egyre több csalódást okoz partnereinek, és elsősorban a benne béke partnert kapcsolatot kereső Izraelnek, ma 3 napos gyászt rendelt el George Habash szélsőséges palesztin terror vezér elhunyta kapcsán. Palesztin zászlókat fél árbócra engedik a palesztin hivatalok és kormányépületek csúcsán, és 3 napos gyászt ülnek a palesztin autonómiában élő arabok. Habash volt az egyik legszélsőségesebb palesztin terrorcsoport, a Népi Front Palesztina felszabadítására nevű szervezet vezére. Rendkívül komoly egyet nem értése, tehát nézeteltérései voltak Yasser Arafattal, a Yasser Arafat idejéből származó palesztin terror vezérkar egyik főnöke volt. Habash csoportja szervezte meg a 70-es években a nyugati országokban végrehajtott repülőgép eltérítések egy komoly hányadát. Habash Damaszkuszból irányította palesztin terrorcsoportjának tevékenységét Izrael ellen. Több halálos áldozatot okozva izraeli polgárok között. Ma is folytatódott a 3 napja áttört határszakaszon a gázai palesztin lakosok Egyiptomba vándorlása. Most már közel 500 000 gázai arab fordult meg az elmúlt 3 nap során a sínai félszigeten. A több helyen is berobbantott határvédő fém, illetve betonfal roncsait a Hamas emberei földmunkagépekkel hordták össze, és így több helyen tehát 6 sávos autópályára emlékeztető nyílt, szabad határtér területté változtatták a több helyütt áttört határkörzetet. Huszni Mubarak egyiptomi elnök újabb 4 napos haladékot adott a sínai félszigetre beönzönlött, beáramlott palesztinoknak a gázai sávba való visszatérésre. Így hát az ember áradat özönlése oda és vissza most már legálissá vált, miután Mubarak egyiptomi elnök ehhez szabad kezet adott. Az ember áradaton kívül, sajnos a nyílt határokon keresztül, izraeli szakértők és biztonsági szervek véleménye szerint komoly mennyiségű ellenséges fegyver is áramlik be a sínai félszigetről a gázai sávba. Néhány nap múlva teszik közzé a Vinográd bíró által vezetett öttagú bírói testület a Vinográd kormánybizottság vizsgálati eredményét. A másfél éve zajlott második libanoni háború kudarcainak okát, felelőseit és a jövőre nézve megfogalmazott javallatokat tartalmazza ez a végleges formát kapott jelentés. A harcban részt vett tartalékos katonai alakulatok 50 parancsnoka követelte Ehud Olmert miniszterelnök távozását a hét folyamán, miután a kudarc legfőbb felelőssége a kormányfőre hárul. A kormányfőhöz intézett levelet a háború hősi halottainak gyászoló családjai kívánták átadni Ehud Olmertnek személyesen, aki viszont még csak fogadni sem kívánta a gyászoló családok küldötteit. Cipi Livni külügyminiszter asszonya feszültség oldása céljából holnap fogadja a háborús hősök gyászoló családtagjait a külügyminisztériumban, mint adják hírül a legfrissebb hírek. Andy Ram és Joni Erlich izraeli férfi teniszpáros nyerte meg az ausztráliai Grand Slam teniszversenyt. Izrael sporttörténetének kimagasló csúcsa ez, amit eddig soha senkinek, egyetlen izraeli teniszpárosnak sem sikerült elérnie a Ram-Erlich páros előtt. Ehud Olmert miniszterelnök, az izraeli sport nagy támogatója, televízión keresztül követte a mai mérkőzést, és a díjkiosztás után azonnal telefonon gratulált az izraeli sportolópárosnak. Eddig a hírek, most pedig következzék dr. Menachem Meron, főrabbi heti tóra magyarázata.
Heti szakaszunk neve Jitro. Magyarázat címe a Színai jelenet és Izrael. Heti szakaszunk központjában a tíz parancsolat áll. Erről már könyvtárnyi köteteket írtak jobbnál jobb bírók, mint például Thomas Mann. De kevésbé foglalkoztak a tíz parancsolat átadási körülményeivel, vagyis a Szinai-hegyen történt kinyilatkoztatáson. A heti szakasz elbeszélése megerősíti azt az alapelvet, hogy az embernek, így a népnek is, szabad akarata van a jó és rossz között való választásban. Így szól az írás. Ti láttátok, hogy sasok szárnyán hoztalak el benneteket hozzám. Ezért hát, ha hallgattok rám, megőrzitek szövetségemet, kiválasztottatok lesztek az összes népek között, papi nemzetté lesztek, és ittok. Csanév válaszolt, mindent megteszünk, mit Isten mondott. A mondatok szerint Izrael szabad akaratából mondott igen Isten kérésére, hogy elfogadja a Tórát. Ugyanakkor érdekes kiegészíteni a Tóra elbeszélését midrási részletekkel. A midrás szerint Isten felemelte Szinái hegyét Izrael fiai fölé, és így szól. Vagy elfogadjátok a Tórát, vagy itt lesz halálatok. Ez a részlet a szabad akarat elve ellen íródott. Izraelt Isten kényszerítette a Tóra elfogadására. Az ellentétet ugyancsak midrási részekkel oldhatjuk meg. Isten más népeknek is felajánlotta a Tórát. Ezek megkérdezték, mi áll benne. Az egyik visszautasította a ne lóps parancsát. A másik elvetette a ne paráználkodj tilalmát. Végül az edomiták nem voltak hajlandók elfogadni a ne ölj igényét. Élő volt, hogy a Tórát senki sem fogadja el. A midrás szerint a Tóra volt a világ teremtésének célja és értelme. Ha Izrael is visszautasítaná a teremtés műve újra tohúvá-vohúvá változni, azaz a természet rendjét a káosz váltaná fel. Így a világ végső reménye volt, hogy egy nép, Izrael elfogadja a Tórát. Ezért a kényszertől sem riadt vissza a teremtő. A Tóra és a Midrás közötti ellentétet az is kiegyenlítheti, hogy később már így beszélt a nép. Minden, mit Isten mondott, megcselekedjük és meghallgatjuk. Vagyis megcselekedjük, mielőtt meghallgatjuk, kérdezések nélkül. A nép felszólítást kapott Mózestől, hogy készüljön fel testben és lélekben a kinyilatkoztatás napjára. Azt mondja az írás. Így szólt Mózes, menj a Mózeshez Isten, menj a néphez, szentezd meg őket ma és holnap, mossák meg ruháikat, stb. Legyenek készen a harmadik napra, mert a harmadik napon leszáll Isten a Sinai hegyre a nép szeme láttára. A népnek nem volt szabad közelednie a hegyhez. A hegy orma tűzzel és füsttel telített, és az egész vidéket betöltötte az égi sófár hangja. A nép megrémült, és kérte Mózest, hogy csak ő beszéljen hozzá, és ne Isten, mert meghalnak rémületükben. Az írás azt mondja, így szóltak Mózeshez, csak te beszélj velünk, és meghallgatunk, de ne Isten beszéljen, nehogy meghalljunk. A nép messzebbre is ment a hegytől, Mózes pedig a felhő közé indult, ahol Isten. A népnek nem csak megrendült, hanem extázis állapotába került. Azt mondja az írás, az egész nép látta a hangokat, a tüzet, a sofár hangját és a füstölgő hegyet, és messzire ment tőle. A klasszikus zene élvezője nem csodálkozik azon, hogy a hangokat látni lehet. Beethoven 6. szimfóniájában, a pastorálaiban valóban látjuk a zöld mezőket, a madarakat, a természetet. A kinyilatkoztatás földön túli zene volt, és a hangokat is látták. Az extázisban levő nép apraja nagyja profétai magaslatra emelkedett. Így történt, hogy Izrael életében legalábbis egyszer megvalósult Mózes kívánsága. Bár lenne Isten egész népe, próféta. A Talmud szerint a Sinai hegy lábánál Izrael fiai olyan látomásban részesültek, itt a legnagyobb próféták sem értek meg. De az extázis nem maradandó állapot, és a belőle való felébredés néha visszahatással jár. Erre mutat az aranyborjú imádása alig néhány nappal a kinyilatkoztatás után. Erre mutat a Mózes által közvetített isteni aggodalom is a tízparancsolat elhangzása után. Így szólj Izrael fiaihoz. Ti láttátok, hogy az égből beszéltem hozzátok. Ne csináljatok mellettem aranyból, ezüstből készült isteneket. A mellettem szó arra mutat, hogy a nép nem fogta fel a monoteizmus elvét, az egyetlen láthatatlan Isten fogalmát. A világ népei mind több Istent imádtak, így Izrael fiai nem voltak képesek maradandó hatása a kinyilatkoztatás alapján felfogni a láthatatlan egyetlen Isten fogalmát. A heti szakasz azzal fejeződik be, hogy Isten imádata szerény földből épült oltárt igényelt csupán. Kőből való oltárt nem volt szabad vassal érinteni, vagy aranydíszítéssel övezni. A vas a háború szimbóluma, az áldozati oltár pedig a békéjé. Így szól az írás, ne építsd az oltárt faragott kövekből, mert kardod megszentségtelenítette azt. Az Egyiptomból való kivonulás a fizikai szolgasságot szüntette meg. A Sinai jelenet a lelkit kívánta megszüntetni, de ennek elérése hosszú évszázadokat követett meg a Tórát extázisban elfogadó nép életében.
S végül az időjárásról, folytatódik az esős idő, a várható hőmérséklet értékek a fővárosban Jeruzsálemben 4-8, Tel Avivban és Hajfán 10-15, Berséván 6-14 és Eilaton 10-20 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből. Mára búcsúzunk hallgatóinknak. Jó hetet kívánva, Shavuatov, Mirusalaim!
רשת קליטת עלייה.
Kol Yisrael,